Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, ez itt a Hétvégi Menetrend, nézzük már is, mivel foglalkozunk a következő 4 órában. Először a Nemzeti Filmintézet Nagy Látószög című kiállításával, illetve a 120 éves magyar filmgyártás történetével kezdjük a műsort. Majd 8 órától, ahogy minden hétvégén, gasztronómiával, illetve utazással foglalkozunk. Először az elmúlt 1-2 hét fontosabb információiról számol be Buza Sándor, majd egy nagy nemzetközi sikerről hallhatunk, mert hogy a bor felismerés világbajnokságán aranyérmes lett a magyar csapat. Utána Olá Ibolya és Presser Gábor lesz a vendégünk. Az énekes nőnek 2018-ban jelent meg hazai költők verseiből Presser Gábor zenéjével megálmodott albuma, amit most együtt színpadra állítottak. 9:30-tól pedig egy gasztro témával foglalkozunk. A hazai húshelyzetről beszélgetünk Éder Tamással, a Hússzövetség elnökével. 10 órától könyvben utazunk tovább. Ma 2 igazán figyelemre méltó könyvet veszünk elő. Az egyikből kiderül, hogy milyen mértékben lelhetőek fel a mai emberben például a bronzkori ősök génjei. Az Én Európai Családom című könyv szerzője Karin Boyce. 10:50 pedig a Kulka Frigyes tüdőgyógyász kivételes tehetségű orvos sebész emlékére készített emlékkötet lesz a témánk. A kés Paganiniének is nevezték őt, rendkívül elhivatott ember volt, akinek munkája a könyv tanulsága szerint komoly nyomot hagyott a hazai orvostudomány fejlődésében, igazán érdekes kötetet állított össze róla L. Horváth Katalin. Ezek tehát a mai hétvégi menetrend témái, tartsanak velünk, már is kezdünk.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
És akkor kezdjük is a mai műsort a 120 éves magyar filmgyártás történetével, illetve a Nagy Látószög című kiállítással, amelyre még november 14-éig várják az érdeklődőket. Péller András Ráduli Györgyel a Nemzeti Filmintézet filmarchívum vezetőjével beszélgetett a Nagy Totálban.
120 éves a magyar film, tehát hogyha most fejbe jól számolok, akkor 1901-ig megyünk vissza az időben a kiállítással. Hogyan indult egyébként a kiállításnak az ötlete, mi volt az első mozgató rugó, ami ezt az egész 120 évet felülelő tárlatot így elindította az úton?
Hát a kiállítás tartalmilag egyébként visszamegy még korábbra is, tehát egészen 1890-es évek közepére, amikor a mozi feltalálói, a Lumière testvérek bemutatták a találmányukat Párizsban, majd utána pár hónappal később Budapesten jártak az ő ügynökeik, képviselőik, illetve Budapestre küldtek egy operatőrt is, egy Charles Moisson nevű úriembert, aki felvételeket készített Budapest utcáin 1896 májusában, mégpedig a Várban készített felvételeket, valamint a Lánchídnál. Tudunk más felvételekről is egyébként a korabeli sajtóból, de ezek nem maradtak fenn, legalábbis nem nagyon tudunk róla, nem a Lumière intézet sem, a Lyoni Lumière intézet sem tartja számon a 20. századot túlélt felvételek között, de állítólag forgattak az operánál és a Hősök terén is.
Ezek voltak az első Magyarországon készült mozgóképek?
Hát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ezek voltak az első Magyarországon készült sikeres mozgóképek. Korábban voltak kísérletek különben, mert hát azért a mozgókép már megjelent hamarabb is, illetve hát a mozgóképek kapcsolatos kísérletek megjelentek hamarabb is Európa szerte, illetve hát Amerikában is tudjuk, hogy Edison találmánya is megmozgatta már a képet, valamint volt egy magyar vonatkozású epizód Franciaországban, egy Georges Démény nevű, Démény nevű úriember, aki egy fényképész feltaláló volt, ő magyar ősökkel rendelkező francia úriember volt, mondhatnánk kis romantizálással, hogy Démény György, róla egy kicsit megfeledkezett az 50-es évek óta a film történet, egyébként akkor még nagyon is számon tartották, tehát hogyha visszamegyünk egészen az 50-es 60-as évek filmes irodalmához, akkor ott még a nevét bőségesen említik. A magyar származásáról pedig még a 60-as években is beszámolt az ő gyermeke, aki Georges Sadoulnak, a nagy francia filmtörténet írónak mondta el, hogy a családfa melyik ágain szerepelnek a magyar ősök. Tehát ez igaz volt, hogy ő magyar volt, és ő egy versenyfutásban vett részt a Lumière testvérekkel. Vele együtt dolgozott egy Marais nevű francia mérnök, akik tulajdonképpen megpróbálták a mozgóképet feltalálni, a mozgóképet elterjeszteni vagy bemutatni. Egyébként a kísérleteik rendkívül érdekesek voltak. Pár másodperces mozgóképeket tudtak készíteni a bioszkóp nevű eszközük segítségével, de hát sajnos ez a Lumière-ekkel szemben, a Lumière-ek cinematográfiával szemben ez nem tudta felvenni a versenyt, de azért azt meg kell mondjam, hogy a bioszkóppal már pár másodperces mozgóképet tudtak rögzíteni és vetíteni 1892-ben, tehát 3 évvel a Lumière-ek találmánya előtt. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a nagy befutók között igenis ott van egy szegről végről magyar ember is.
Elmentünk már az előző évszázadba, de a kiállítás neve mégiscsak 120 év a magyar filmtörténelemből, tehát mi is volt 1901-ben az az esemény, ami kapcsán a tárlatnak a címe is jelzi, hogy ezt a 120 évet elindította valami itt hát Magyarországon.
Tulajdonképpen abban a pillanatban, hogy belép az ember ebbe a tárlatba, akkor rögtön az előszobában, ha lehet ezt így mondani, ott találkozik ezzel az előbb említett történettel, előtörténettel. És hát tulajdonképpen a némafilmes korszaknak az első magyar megrendezett filmje, az a Tánc című filmalkotás volt, amit 1901. április 30-án mutatott be az Uránia Tudományos Színházban, ma már Uránia Nemzeti Filmszínháznak hívják, Pekár Gyula és Zsitkovszky Béla a film alkotói. Tulajdonképpen ezt nem úgy kell elképzelni, mint a mai filmeket, tehát ez nem egy önálló filmalkotás volt, hanem ez egy dramaturgiailag összefűzött film részletekből álló sorozat, ami tulajdonképpen egy kétórás előadást volt hivatott illusztrálni mozgóképekkel. Az előadás a tánc történetéről szólt, tánc mint művészet az ókortól a 20. századig, tehát egy fejlődés történet, és hát ehhez készítettek egy olyan mozgókép sorozatot, amihez már rendkívül ismert színházi és operaházi sztárokat kértek fel, tehát érdekes, hogy az első magyar film, ami 1901-ben, azaz 120 évvel ezelőtt készült, már azokkal az eszközökkel operált, amivel mind a mai napig dolgozik a filmgyártás, azaz ismert nevek, tehetségek bevonása a film sikerének az érdekében. És hát ez az a csodálatos dolog, hogy Pekár Gyula és Zsitkovszky Béla, két zseniális alkotó, már 120 évvel ezelőtt tulajdonképpen megfejtette a filmgyártás alapvető titkait, és már tudta alkalmazni, hogy ezeket a trükköket, hogy hogyan kell sikeressé tenni egy filmalkotást.
A nulladik lépés tehát az, hogy hogyan is indult maga a mozgókép Magyarországon, ugye még a 19. században. Utána jön az első magyar film, fogalmazunk talán így ugye a tánccal. A kiállítás így épül fel? Tehát így lépésről lépésre haladunk ebben a 120 évben?
Igen.
Vagy korszakokra bontva esetleg filmek mentén van felépítve? Hogyan kell elképzelnünk a kiállításnak a felépítését?
Hát elsősorban azt kell, hogy mondjam, hogy a kiállítást mindenképp meg kell nézni. Tehát még körülbelül 2 hét van a rendelkezésre, kicsit több, mint 2 hét, hogy a közönség ellátogasson a Ludwig Múzeumba és megnézze a kiállítást, de így van, kronológikus történetmesélést választottunk formául, alapvető formául. Miért? Hát tulajdonképpen dilemmában voltunk. Hogyan lehet bemutatni 120 év ilyen gazdag filmtörténetét? Ugye a magyar filmtörténet egyrészt zajlik Magyarországon, másrészt zajlik külföldön is, hiszen a 20. század különböző időszakaiban, időpontjaiban, ilyen és olyan okoknál fogva magyar tehetségek tömegei vándorolnak el Magyarországról, és lesznek világhírűek más országokban, Hollywoodtól Japánig, mindenhol a világban. Tehát ez egy óriási, hogy mondjam, hungarikum, hogy a magyar alkotók tulajdonképpen megszállják a világot, és olyan mértékben befolyásolják az egyetemes filmtörténetet, amilyen mértékben más ország filmesei. Ilyen módon nem, vagy csak nagyon kevés. Még talán, tehát amikor azt mondjuk, amikor az osztrák-magyar monarchia felbomlása utáni elvándorlásról beszélünk, akkor mondhatjuk azt, hogy bizonyos osztrák, bizonyos lengyel származású, vagy német származású elvándorolt tehetségek szintén Hollywood alapítók voltak, és ott kamatoztatták a tehetségüket, meg az itt megszerzett, Közép-Európában megszerzett kultúrájukat, és alapműveltségüket, és szakmai tudásukat. De az, hogy ugye Magyarországnak az elvándorlási hullámai, azok megismétlődtek a 30-as évek végén, megismétlődtek a kommunizmus időszakában, tehát a II. Világháború után, 56-ban, és ez mind tulajdonképpen szétszórta spóraszerűen a magyar tehetségeket a nagyvilágban, ahol ezek a kis tehetségek szárba szöktek, és elképesztő dolgokat produkáltak. Oscar-díjasainkból számtalan van, tehát csak ugye mindig azt mondjuk, hogy Magyarországon, magyar magyar alkotók elhoztak 4 Oscar-díjat a filmtörténet során. Hát ez igaz a magyarokra, tehát a magyarországi magyar alkotókra, de a külföldön alkotó magyarokra viszont az igaz, hogy több mint 50 olyan Oscar-díjat szereztek meg magyarok vagy magyar származásúak, amik különböző a filmgyártás különböző területein végrehajtott sikereik vagy elért sikereiknek a megkoronázását jelentette. Tehát itt rend, színészet, forgatókönyvírás, díszlettervezés, rendezés, technikai Oscar-díjak, minden van. És hát ez nem véletlen, mert valóban a magyar filmes iskola a kezdetektől fogva nagyon erős. Tehát menjünk vissza megint az elejére. Az 1910-es években ugye beindul a magyar filmgyártás, az elején francia segítséggel, mert hát nyilván az eszközöket és a tudást is onnan próbálják meg importálni. Elsősorban meg kell említeni Janovics Jenő nevét, kolozsvári színházigazgató nevét, aki kísérletező típus, és meghívja a francia Pathé céget Kolozsvárra, ahol megcsinálják közösen a Sárga Csikó című filmet, és utána Janovics tulajdonképpen megveszi a Pathé kameráit, eszközeit, és elkezd saját maga filmeket gyártani. A filmgyártáshoz ott van neki a színház, a színészek, a díszletek, a jelmezek, tehát tudja használni a helyi adottságokat, de kell neki tehetség, mert hiszen mindig nem tud mindent ő rendezni. Nem is akar. Hirtelen már inkább filmgyártói ambíciói lesznek, bár egészen sokáig, egészen 18-ig ő maga is rendez, sőt sokszor főszerepet is játszik filmekbe. De megpróbálja feldúsítani a kolozsvári filmgyártást úgy, hogy különböző tehetségeket, fiatal tehetségeket vonz oda. És hát így kerül Kolozsvárra Kertész Mihály, aki tudjuk, hogy később aztán Amerikában Michael Curtisként láthatunk ismét, és óriási filmeket fog rendezni. Vagy Korda Sándor, aki Budapestről megy Kolozsvárra, hogy filmet készítsen, szintén Janovics mellett. Az ő együttműködésük egyébként egészen elképesztő, hiszen Korda nem csak rendezőként, hanem producerként is dolgozik később Janovics mellett, és 1917-ben már, amikor Janovics pénzéből létrehozzák Budapesten a Corvin Film Stúdiót, akkor Kordát kéri fel igazgatónak. Korda még csak egy 20 éves fiatal. Tehát ők olyan elképesztő, ambiciózus és agilis fiatal emberek, akik már ilyen fiatalon is bebizonyították azt, hogy rátermettek és a filmben képesek sikereket elérni. Több mint 50 filmet készítenek fejenként Magyarországon, mielőtt 19-ben elvándorolnak. De nem csak Kolozsvár a helyszín, a vidéki nagy filmes helyszín. Egerben gyártják az első 1000 méternél hosszabb filmet. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy amikor beindul Magyarországon a filmgyártás, akkor egyáltalán nem Budapest központú, hanem vidéken történnek az igazi események. Aztán utána persze később Budapesten kezdenek megépülni a nagy filmstúdiók, és onnantól kezdve már természetesen Budapest veszi át a főszerepet, de Kolozsvár és a kolozsvári filmgyártás egészen a magyar film összeomlásáig, tehát a 19-es, 20-as évekig megmarad.
Egyébként hogyan nézett ki még ebben az időszakban hát nem is tudom, hogy fogalmazok, a filmgyártás oktatása, vagyis hogyan lettek ennyire jók a magyar szakemberek? Most úgy értem, hogy azt tudjuk, hogy manapság hogyan tanulják a szakmát a filmesek, vannak különböző stúdiók, workshopok, egyetem, ahol lehet tanulni. Ez a mai világ, de gondolom akkoriban még az első lépések, vagyis hát ugye a magyar filmtörténelem nagy pillanataikor még nem feltétlenül volt talán annyi iskola, ahol ezt lehetett volna tanulni. Pusztán csak így ráéreztünk, meg volt hozzá az affinitásunk, vagy egyszerűen lelkesek és vállalkozó szelleműek voltunk. Hogyan nézett ki ez akkoriban?
Hát én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy Magyarországon, illetve hát az osztrák-magyar monarchia területén ugye elképesztően jelentős volt a színházi világnak, a színházi világnak és az irodalmi világnak a népszerűsége. Tehát az emberek jártak színházba, ennek több nagyváros volt a központja Nagyvárattól Budapestig, és aztán persze természetesen Bécsig, és ugyanúgy az irodalom az egy hihetetlenül népszerű műfaj volt. Tehát Korda, ne felejtsük el, hogy Korda és Kertész, amikor Budapestre érkeznek, akkor a New York kávézóba mennek, és és írásból próbálnak meg megélni. És nem is sikertelenül. Korda lapot alapít, mozi lapot, tehát filmkritikákat ír. Na most ezzel csak azt akarom mondani, hogy a narratív érzékenysége ezeknek a fiataloknak és azoknak az ambiciózus úttörőknek, akik a filmezés világára, a filmezés területére léptek. Ezeknek megvolt ahhoz, tehát egy olyan általános műveltségük, és egy olyan irodalmi háttér állt a rendelkezésükre, amivel történeteket tudtak kreálni relatív gyorsan. Most ugye ne felejtsük el, hogy a néma filmeknél dialógusok nincsenek, egyfajta mímelése történik a történetnek, nem, tehát hogy mondjam, azt a kompromisszumot kellett megtalálniuk, hogy hogyan egyszerűsítsék a különböző történeteket úgy, hogy az filmen élvezhető legyen, és egy-két ilyen inzert, szöveges inzert elmesélésével követhető legyen. És hát tulajdonképpen emellett pedig tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy a színházi színészek brilíroztak. Tehát a színházi színészeknek csak annyit kellett egy kicsit jobban megtanulni, hogy a kamera előtt talán egy picit jobban belemenni ebbe a mímes játékba, meg kellett érteniük, hogy nem a szövegen van a hangsúly, hanem az expresszív kifejező játékban, és amit egyébként nem is mindenki szeretett, tehát például azért a nagy színésznők, mint Blaha Lujza vagy Jászai Mari, ezt egy hülyeségnek tartotta, tehát ők egyáltalán nem is játszottak sok filmben, egy-két szerepüket tudjuk felmutatni, a táncban különben benne voltak mind a ketten, de például, hogy Kertész Mihálynál ugye játszik Jászai Mari, Korda Sándornál Blaha Lujza, de nagyon ritkán bukkannak fel kamera előtt, mert ők ezt igazából lenézik, ezt a műfajt. Tehát azt mondják, hogy mi ez a hülyeség, hát ők színész királyok a színpadon, őket az orgánumukért, a fantasztikus kiejtésükért, a szép beszédükért, a míves játékukért szereti a közönség, és akkor odállnak egy kamera elé, és akkor a rendező instrukció az, hogy gyere ide, most fogd meg a fejed, most jázd el, mintha szomorú lennél. Tehát ezek a némafilmes eszközök kicsit nevetségesnek tűnnek a kor nagy színészei számára. De ha ma megnézzük ezeket az alkotásokat, akkor látnunk kell, hogy ahhoz képest, hogy milyen fogyatékos eszközökkel bírtak a korabeli filmkészítők, tehát konkrétan az, hogy nincs hangja a filmnek, és el kell játszani ezt a történetet, akkor próbálgatják a szárnyaikat, hogy hogyan lehet a teret egy kamerával befogni, hogyan lehet a térben mozogni. Ahhoz képest azt kell, hogy lássuk, hogy elképesztő ügyességgel vették ezeket az akadályokat. Egy filmforgatás akkor is ugyanúgy nézett ki, mint ma. Volt költségvetése, volt egy gyártási terv, amit tartani kellett. Ez, hogyha valaki megértette, és ezt jól csinálta, akkor tulajdonképpen sikeres tudott lenni. Utána a technikát megint csak meg kellett találni azokat a ügyes fényképészeket, ügyes fotográfusokat, technikusokat, akik képesek voltak a kamerát úgy működtetni, hogy megfelelő képet tudjanak készíteni vele, hogy sikerüljön a felvétel, ne menjen tönkre. Például a Korda Sándor egyik zseniális operatőrét mindenképp meg kell említeni, Kovács Gusztávot, aki egyébként olyan mélységben merült el, aztán később a labortechnikában, hogy ő a 20-as évek végén ő nyitja meg az első igazi nagy magyar filmlabort, egyébként ott a Gyarmat utcában, illetve hát a Róna utca, a Gyarmat utca sarkán, ahol most a filmgyár is van, a filmgyár területén, és üzlettársával, tehát Kovács és Faludi volt az első nagy magyar filmlabor, tehát ezek az emberek folyamatosan érdeklődtek, kíváncsiak voltak, és a saját szakmájukon belül folyamatosan szedték magukra a tudást, és szélesítették az ismereteiket, kísérleteztek, kipróbáltak dolgokat, tehát tehetség és rengeteg munka állt mögöttük, mikor eltávoztak Magyarországról. Tehát amikor azt kérdezed, hogy mi a titka ezeknek a sikereknek, mi a titka annak, hogy ilyen fiatalon ilyen magabiztos tudásra tettek szert, akkor nyilvánvalóan van egy tehetség, egy bizonyos százaléknyi tehetség ebben, egy bizonyos százaléknyi általános műveltség, amit hoznak, ugye a monarchia ráadásul rengeteg féle népcsoportból, nemzetiségből állt, tehát könnyen tudnak mozogni különböző kultúrák között, könnyen megértetik magunkat az emberekkel, egy erős, nagyon erős kommunikációs skillje van a monarchiában az értelmiségnek, ugye így nyelveket beszélnek, németül, franciául, egyesek angolul is, tehát amikor 20-ban elhagyják Magyarországot a 10-es évek nagy filmalkotói, akkor ők azonnal állást találnak Bécsben, Berlinben, Párizsban, Londonban és Hollywoodban, hiszen semmi problémájuk nincsen azzal, hogy idegen nyelveken szólaljanak meg, hogy idegen nyelveken adjanak utasításokat, és az itt Magyarországon megszerzett őrületes rutin, tehát még egyszer mondom, tehát tehetség, a hozott műveltség, az iskolázottság, a multikulturalizmus és a kemény munka az, ami mind-mind felpakolta rájuk azokat a rétegeket, amitől ilyen sikeresek tudtak lenni, ugyanis az 1918 végére évente több mint 100 film készül Magyarországon. Ezt azóta se tudta a magyar filmszakma überelni, hogy így mondjam. Tehát tulajdonképpen ez egy rekord, azóta is megdöntetlen rekord. Tehát azt képzeljük el, hogy 1912 és 18 között alig 6 év telik el, és tulajdonképpen a magyar filmgyártásnak, a 2021-ig számító magyar filmgyártásnak több mint a negyedét legyártják 6 év alatt. Szóval elképesztő számok. Most ez az, ami olyan magabiztosságot és olyan rutint adott ezeknek a filmkészítőknek, hogy nekik abszolút nem volt problémájuk Amerikában érvényesülniük.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd folytatjuk a beszélgetést Ráduli Györggyel, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum vezetőjével, a 120 éves magyar filmgyártás történetéről, illetve a Nagy Látószög című kiállításról, persze csak a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.